Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnapon szeretettel köszöntöm az Áhítat nézőit és hallgatóit Isten igéjével. Uram, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Úr Jézus, az elmúlt hétért. Köszönjük, hogy megtartottál, megőriztél, és hálát adunk azért is, hogy most egybe gyűjtöttél bennünket, hogy a Te szavadra, a Te ígédre figyeljünk. Urunk, arra kérünk Téged, hogy könyörülj meg rajtunk, és a Te szent ígédben tarts tükröt elénk, hogy megláthassuk önmagunkat, és segíts, Urunk, hogy úgy lássuk magunkat, ahogyan Te szeretnél láthatni. És Te segíts meg abban is bennünket, hogy ne csak meglássuk magunkat, hanem ne is felejtsük el mindazt, amit Te szeretnél mondani, kiformálni a mi szívünkben, életünkben. Így könyörülj meg rajtunk, és a Te szent lelkeddel tedd élővé, érthetővé a Te szavadat. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint megírva találjuk azt Lukács evangéliumának 14. fejezetében, a 15. verstől a 24. versig a következőképpen. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Jézus pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: 5 pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura ekkor megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg vacsorámat. Kedves testvérek, tovább folytatódik a fő farizeus házában a szombatnapi ünnepség. Az előző igehirdetésekben már hallhattuk mindazokat a dolgokat, amelyekre Jézus tanította a hallgatóit, és reménység szerint minket is. Én most ezeket nem fogom összefoglalni, ha kíváncsiak vagyunk rá, akkor visszanézhetjük az előző igehirdetéseket. Az elmúlt alkalommal úgy fejeztem be, hogy Jézus beszélt az igazak feltámadásáról, és amikor erről beszélt, megszólalt az egyik vendég, az egyik farizeus, és ezt mondta: boldog, aki az Isten országának vendége. És ekkor az Úr Jézus ismét példázatba kezd, és példázaton keresztül tanítja a jelenlévőket. Azt mondja, hogy egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. Az a gazda, az az ember, aki a vendégséget rendezte, nem más, mint az élő Isten. És a vendégség, amelyre hív, az örök élet a mennyországban. Erre hív mindenkit. Ma ezt fogjuk egy kicsit közelebbről megnézni, hogy ki mit kezdett ezzel a meghívással. Az ókorban, amikor valaki vendégséget rendezett, Akkor elküldte az egyik szolgáját, és értesítette a meghívott vendégeket, hogy mondjuk jövő héten szombaton ünnepséget rendezek, el tudtok eljönni. És a meghívottak eldöntötték, hogy el tudnak menni, vagy nem, és visszaüzentek a szolgával. Ma is így történik ez, hiszen amikor meghívnak minket egy esküvőre, mi is az elmúlt nyáron elég sok családi esküvőn vettünk részt, akkor bizony a fiatalok elküldték a meghívót, és a meghívóban volt egy dátum, ami kérték, hogy jelezzünk vissza, hogy részt tudunk-e venni az esküvőn és az esküvői vacsorán. Hiszen amikor valaki egy ilyen nagy ünnepséget rendez, akkor tudnia kell, hogy hány főre kell készíteni az ételt, hány főre kell megteríteni, mert az egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk 100-an vesztek részt egy ilyen ünnepségen, vagy csupán 50-en. Tehát előre tudni kell, hogy kik azok, akikre számíthatunk. Amikor a küldönc elment a meghívottakhoz, visszatért a hírrel, hogy kik azok, akik részt tudnak venni. És ezek után elkezdődhetett a készülődés. A bevásárlás, mindennek a beszerzése, előkészítése, és azután pedig a sütés, főzés. Ekkor elküldött a gazda, a házigazda másodszor is egy küldöncöt, és elmondta a pontos időpontot, hogy mikor lesz készen az ünnepség, az ünnepi vacsora, mondjuk jövő héten szombaton, délután 3 órakor. Erre már nem kellett különösebben reagálni, ezt csak tudomásul vették azok, akiket meghívtak, hogy jó, hát akkor ez az ünnepség 3 órakor kezdődik. Tehát ez volt a második értesítés. És amikor Jézus itt elkezdi a példázatát, akkor azt mondja, jöjjetek, mert már minden készen van. Ez pedig már egy harmadik értesítés volt, hogy most már minden elkészült. Most már megterítettük az asztalt, elkészültek a sültek, az ételek, a sütemények, minden itt van, gőzölög az étel, minden készen van, jöjjetek. De ebben az esetben valami nagyon fura dolog történt, mert a két értesítést megkapták, már ott kellene lenniük a vendégeknek, még sincs ott senki. Ezért megy harmadszor ez a szolga, és tulajdonképpen egy mélységesen megbántott és megalázott házigazdának a kérését tolmácsolja, hogy hát gyertek, hát várlak benneteket, minden készen van, eljött az időpont, miért nem vagytok itt? És amikor erre az igére figyelnünk, akkor látnunk kell a nagy összefüggéseket, a világ mindenség összefüggéseit, mert Isten elhívott, kiválasztott egy népet, Izrael népét. Akár tetszik ez valakinek, akár nem, ez így van. A választott nép, a zsidó nép. Isten szövetséget kötött velük. Erre igent mondtak az ősatyák, Ábrahám, Izsák, Jákob, és aztán olvashatjuk tovább, hogy később a nép a Sínai hegynél, amikor megkapta a 10 parancsolatot, akkor igent mondott az Isten hívására. Ez most az első meghívás. Aztán következett a második értesítés, meghívás, hogy közeledik az idő, hiszen megjelent Keresztelő János, és hogyan kezdte az ő szolgálatát? Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És aztán jött a harmadik meghívás. Maga a testélettige, az Úr Jézus. Az Isten fia lett emberré, és hívta önmagához mindazokat, akik ott voltak körülötte. De amikor az Úr Jézus a megváltó színre lépett, akkor az Isten népe elutasította. Azt láthatjuk, hogy a nép vallási vezetői éppen arra készülnek, hogy elvetik, hogy megölik a köztük élő Isten fiát. A messiást, akit annyira vártak, éppen készülnek elutasítani. Megdöbbentő. Kész a lakoma, minden készen van, de a meghívottak nem mennek. A gazda megalázkodik, és látnunk kell, hogy az atya a végsőkig megalázkodott, amikor engedte, hogy a fia, az Úr Jézus belealázkodjon az emberlét minden nyomorúságába, aki szolgai formát vett fel, azért, hogy minket megmentsen. És ma is itt áll. Itt áll előttünk az igében, az ő szent lelke által, és zörget a mi szívünk, a mi életünk ajtaján. Olyan csodálatosan írja le a Jelenések könyve 3:20-ban, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Az Úr Jézus halkan, szelíden zörget ma is a mi szívünk ajtaján, soha nem töri ránk az ajtót, mi döntünk, hogy mit kezdünk ezzel a meghívással. Micsoda nagy ajándék, hogy az élő Isten megszólít. Megszólít, mert szeretne életközösségbe lépni velünk. És mi hogyan reagálunk erre a meghívásra? Azt láthatjuk, hogy a példázatbeli meghívottak mind magyarázkodásba kezdenek, hogy ki miért nem tud részt venni ezen az ünnepi vacsorán. És gondoljunk csak bele, hogyha minket meghívna a főnökünk, a munkai főnökünk, vagy a gyermekünk iskolájának az igazgatója, vagy a köztársasági elnök egy ünnepi vacsorára, mit tennénk? Én azt gondolom, hogy igyekeznénk szabaddá tenni magunkat, felvennénk talán a legszebb ruhánkat, és elmennénk erre az ünnepi fogadásra, hiszen milyen nagy megtiszteltetés ért minket. De itt azt látjuk, hogy a történetbeli meghívottak nem érnek rá, és magyarázkodásba kezdenek, nem érnek rá az Isten dolgaival foglalkozni. Mi ráérünk-e? Milyen jó lenne átgondolni azt, hogy a világ mindenség ura hív, a mindenható Isten. És tudnunk kell azt is, hogy mi nem állunk vele egy szinten. Ugyan ebben a feje tetejére állt világban, ebben a nagy demokráciában, a nagy egyenlőségben, ahol mindenki egyenlő, sokszor eltévesztjük és azt gondoljuk, hogy egyenlőek vagyunk Istennel. Hát ez tévedés. Isten a teremtő. Mi pedig a teremtmények. Ő a világ mindenség ura. Hát milyen nagy dolog, milyen nagy kegyelem, milyen nagy ajándék, hogy megszólít, és nem csak megszólít, hanem személyes kapcsolatba szeretne kerülni, életközösségbe szeretne kerülni velünk. Talán fel sem mérjük, hogy ez milyen nagy dolog. Talán ezt, erre is úgy tekintünk, hogy jó, hát ez nekünk jár. Ebben a mai világban minden jár. Az is jár, hogy Isten szóba álljon velem. Sőt, Istennek minden ajándéka jár. A testvérek, nem jár, hanem kegyelem. Különösen nagy kegyelem, az Úr igen nagy szeretete, amikor megajándékoz minket. De itt azt látjuk, hogy ezt a szeretetet, a gazda szeretetét a meghívott vendégek visszautasítják. Miért nem mennek el az ünnepi lakomára? Hát az első azt mondja, hogy szántóföldet vettem. A második azt mondja, hogy ökröt vettem. A harmadik feleséget vett. Hát ezek mind nagyon fontos dolgok, ezért nem mehetünk el. És azt látnunk kell, hogy ez a három dolog bizony felöleli az egész földi életünket, hiszen amikor valaki földet vesz, akkor tudjuk azt, hogy a földben vannak az ásványi kincsek, a föld teszi lehetővé a termelést, a föld jelenti a növényvilágot, mindazt, ami terem, amiből élünk. És az ökrök. Hát az ökrök nem csak az állatokat, az állatvilágot jelentik, hanem Jézus korában az állat, az ökör volt a termelő eszköz is. Tehát mindazt jelenti, amivel elvégezzük a termelést. És a feleség az embertársat jelenti, a társat, a másik embert, az életünk tovább adóját, a földi társat. Tehát amikor Jézus ezt a három dolgot felsorolja, akkor tulajdonképpen mind azokat a dolgokat felsorolja, amelyek a mi földi életünket jelentik. Kezdve az élettelen világtól, az ásványokon át, amelyet a föld ad, a növényeken, állatvilágon keresztül az emberig. Vagyis mindent. Jézus ezzel azt mondja, hogy kedves barátaim, titeket minden távol tart az élő Istentől. És ha belegondolunk ebbe a történetbe, akkor milyen szomorú, hogy ezek a meghívott vendégek nem azt üzenik, hogy megyek, csak egy kicsit kések. Bocsánat, megyek, csak még megnézem, hogy a földeken minden rendben van-e. Igen, megyek, csak elrendezem az állatokat. Ők nem ezt mondják. Nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy nem megyek. Hiszen mit mond az első? Földet vettem, ki kell mennem, hogy megnézzem. Veszünk valamit. Egy kisebb földet, vagy nagyobbat. Egy portát, egy telket, elkezdődik a tervezés, aztán az építkezés, van, aki családi házat épít, van, aki nyaralót, és ez bizony leköti minden időnket. Hát, ha már ennyi támogatást ad az állam, akkor ezt ki kell használni. És ezzel nincs is semmi baj, mert ez nagyon nagy dolog, és nagyon nagy ajándék földi szempontból. De amikor rámennek nem napjaink, meg hónapjaink, hanem éveink mindenre, és az egész család élete rámegy arra, hogy végre felépüljön az a ház, vagy az a nyaraló, hát akkor érdemes ezen elgondolkodni, hogy megéri. Mert ugye megvettük, és most már foglalkozni kell vele, folyamatosan rendben tartani, tatarozni, újítani. Hát arra nincs idő, hogy Isten tiszteletre menjünk. Ilyen sok munka mellett az nem fér bele, hogy mi az Isten dolgaival foglalkozzunk, ige hirdetést hallgassunk. Hát az nekünk nem megy, erre nincs időnk. És mi a helyzet az ökrökkel? Hát az csak egy állat, azt meg kell kötni, meg kell letetni, aztán néhány órára ott lehet hagyni. Na igen ám, de az ökör, az nem csak az ökör, hanem a lóerő. Hát, azt pedig nehéz ott hagyni, ezt ki kell próbálni, hogy mit bír az autó, mit bír a motor. Lehetőleg minél nagyobb utakra menni, bejárni a fél világot. Nincs idő Isten tiszteletre menni. Vasárnap lehet a legjobbakat kirándulni, akkor van együtt ugye a család. Erre nincs idő, hogy mi az Isten dolgaival foglalkozzunk. Na és a feleség, a házastárs, őt nem lehetne vinni magunkkal az Isten tiszteletre? Lehet akadály? Bizony nagyon szomorú dolog, hogy lehet akadály, mert amikor valaki úgy házasodik, megy férjhez vagy nősül, hogy a házastársa nem hisz Istenben, akkor felemás igát vesz a nyakába, és ez azt jelenti, hogy ő maga is eltávolodik az élő Istentől. És hát aztán ott vannak persze a gyerekek, a csodálatos család, hiszen a legtöbb meccs vasárnap van, mégiscsak el kell menni a gyereknek szurkolni, megnézni, hogy nézne ki, ha a szülő nem lenne ott. Az első a család, az első a munka, hát ezt Isten is megérthetné. Ismerősek a kifogásaink, a felsorolásunk, hogy miért nincs időnk Istenre? Elég rémisztő helyzet. Mert mennyi ember fektet pénzt, időt, energiát ebbe a földi világba, hogy itt, ebben a földi világban minden meglegyen, és nem foglalkozik az üdvösségével, az örök életével nem foglalkozik, arra nincs ideje. Ez a földi érdekli, de hogy hol tölti az örökké valóságát, azon nem gondolkodik, mert arra sincs ideje, hogy ezt végig gondolja, hogy mi lesz vele a halála után. Ebből is látszik, kedves testvérek, hogy a gonosz mennyire megsötétítette, hogy a gonosz, a sátán mennyire elhomályosította a mi gondolkodásunkat. Futunk, rohanunk a mulandó után, az örökkévalóval meg nem törődünk. Arra nincs időnk. És hogyha ez így marad, akkor ennek nagyon, nagyon súlyos következményei lesznek. Milyen következmények? Hát a meglepetések sorozata. Azt olvastam egyszer, hogy amikor ez a földi életünk befejeződik, és majd átkerülünk a más világra, ott háromféle meglepetésben lehet részünk. Az első meglepetés, hogy ott lesznek majd olyanok is, akikről nem gondoltuk, hogy bejutnak a mennyországba. Na róla aztán nem gondoltuk. A második meglepetés, hogy nem lesznek ott azok, akikről egészen biztosan úgy gondoltuk, hogy na, ők ott lesznek, mert hát azért ők olyan kiváló hívők, és mégsem lesznek ott. De a harmadik és talán a legszívszorítóbb meglepetés, ha mi sem jutunk a mennyországba, ha mi is kívül maradunk. Ugye nem szeretnénk ilyen meglepetésben részesülni. Mert azt láthatjuk a történetben, hogy ezek az emberek különféle ürüggyel kimentik magukat, és mit csinál a házigazda? Megharagszik. Hogyan? Isten haragszik. Isten tud haragudni? Hát a Biblia tanítása szerint és az Úr Jézus szerint igen. Bármennyire is szeretnénk ma szépíteni, és csak a szeretet Istenéről beszélni, a Biblia nagyon világosan beszél arról, hogy Isten haragvó Isten, és Isten haragszik. És mit tesz, miután visszautasítják a meghívott vendégek az ő meghívását? Azt mondja a szolgájának, hogy menj ki a város útjaira, utcáira, és hozd be a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. Nagyon meglepő fordulat ez, amit Jézus mond, ez a farizeusokat mellbe is vágja, miért? Azért, mert ők úgy gondolták, hogy a sánták, bénák, vakok, azok nem fognak bejutni a mennyországba. Éppen ezért őket az Isten tiszteletre sem engedték be, tehát ezek az emberek nem vehettek részt az Isten tiszteleti alkalmakon, nem mentek be a templomba, legfeljebb a templom előtt koldulhattak. Micsoda irgalmasság, ugye? Itt pedig a példázatban azt látjuk, hogy az Úr hívja őket, meghívja őket, betessékeli őket és helyel kínálja. Ezeknek a szegény, nyomorultaknak, bűnösöknek bizony van helyük az Isten országában. Igen, mert azt látnunk kell, hogy amikor az Úr Jézus emberré lett, és Izrael népének vallásos vezetői elutasították, akkor a vakok, a sánták, a bénák, a bűnösök, a megvetettek örömmel fogadták Jézust. És mit mond Jézus Máté 21-ben? A vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Tehát jönnek Izrael népéből a megvetettek, az elesettek, a bűnösök. De a szolgák még mindig azt jelentik, hogy hát még van hely, még nincs tele az ünnepség, még mindig van hely. Ezért a gazda újra elküldi a szolgát. Kikhez? Hát nem az előzőek meghívottakhoz, és nem kezd el udvarolni, hogy na ugyan már gyertek, hát mégiscsak jöjjetek már erre az alkalomra, na mégiscsak hanyadik meghívót, hát ugyan már nem kezd udvarolni. Nem. Nem jöttetek? Hát akkor így jártatok. Hanem azt mondja, hogy menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mit jelent ez? A város Izraelt jelentette. A városon kívüli utak, kerítések pedig az Izrael népén kívüli népeket, vagyis mindenki mást. És ez pontosan azt jelenti, hogy az Úr Jézus minden embert hív magához. Minden nemzetből, nációból, minden népből. Na ez is egy zsidó ember számára teljesen elfogadhatatlan, hogy egy pogány, egy nem zsidó üdvözülhet. Igen. Igen. Mert az Úr Jézus számára mindenki fontos, mindenki értékes. Ő mindenkit szeret, hiszen mindannyiunkért, minden emberért feláldozta önmagát. Értem is, és érted is. Amikor azt olvassuk, hogy kényszeríts bejönni mindenkit, akkor azt látnunk kell, hogy ez a fordítás nem teljesen helyén való és nem tökéletes, mert ezt a görög szót úgy kellett volna inkább fordítani, hogy buzdíts, bátoríts, unszolj, hogy biztasd, hogy bejöjjön. Azt tudnunk kell, hogy a keleti embernél az volt a szokás, hogyha meghívták vendégségbe, akkor először úgy egy kicsit visszakozott, hogy ó, hát én nem vagyok erre méltó, köszönöm szépen a meghívást, de nem mennék. És ilyenkor a meghívó mindig unszolta, hogy dehogy nem, hát gyere, nagy szeretettel várlak. Amikor Jézus itt arról beszél, akkor nem kényszerítésről van szó, hanem egy ilyen bátorításról, bíztatásról, hogy várlak, gyere, örömmel fogadlak. Ezt így kellett volna fordítani, és jó lenne, hogyha ezt így is értenénk. Miért? Azért, mert az Úr Jézushoz senkit nem lehet oda kényszeríteni. Senkit. És Jézus nem is kényszerít önmagához senkit. A mennyországba senkit nem lehet betuszkolni. És ezért olyan fontos azt látnunk, hogy például a keresztes háború az egy abszolút ige ellenes dolog volt. És minden olyan törekvés, amely kényszeríteni akarja valakire a Jézust követést, a kereszténységet, az ige ellenes, mert Jézus nem kényszerít. Jézus meghív, és mi eldönthetjük, hogy eleget teszünk ennek a meghívásnak, vagy visszautasítjuk. Eddig szólt a példázat, és végül ezt mondja az Úr Jézus, mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Az Úr Jézus ezt a példázatot a saját szavaival fejezi be, és személyesen nekünk szól, amit mond. Hogy azok közül, akiket meghívtam, legyen a zsidó, evangélikus, református, katolikus, baptista, metodista, bármilyen felekezethez tartozó, vagy meg sincs keresztelve, de hívtam, és ő visszautasította, és azt mondta, hogy jó, köszönöm szépen, de erre nekem nincs időm, vagy elkezdett mentegetőzni, hogy miért nem megy. Hát ha valaki nem akar menni, nem ér rá az Isten országával foglalkozni, akkor az nem is fog bemenni az Isten országába. Nagyon kemény szavak, de ezt nem én mondom, hanem az Úr Jézus. Jézus nélkül, kedves testvérek, az Úr Jézusban való személyes hit nélkül nincs üdvösség, nincs örök élet a mennyországban. Csak akkor lehet örök életünk, hogyha elfogadjuk az ő meghívását. És az Úr Jézus ma is hív. Ma is azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Kedves testvérek, ne felejtsük el azt, hogy Jézusban eljött a nyugalom, a békesség, a testélet, igen. Nyugalomra, békességre, örök üdvösségre, örök életre hív bennünket, ami megváltunk. Ne utasítsuk el az ő hívását, mert ma még lehet, ma még szabad leborulni a kereszt alatt, amelyen az Úr Jézus feláldozta önmagát a mi megmentésünkért. Ne utasítsuk el, hanem kapaszkodjuk bele az ő átszegezett kezébe, és merjük rábízni a földi életünket és az örökkévalót. Erre segítsen meg minket, a mi Urunk. Imádkozzunk. Hálát adunk, drága Úr Jézus, hogy Te hívsz bennünket. Köszönjük, hogy már itt ebben a földi világban, közösségben lehetünk veled, a Te szent lelked és a Te szent igéd által meg akarod eleveníteni, újítani a mi életünket. Köszönjük ezt a drága ajándékot. Köszönjük azt, hogy formálni szeretnéd a mi életünket. És köszönjük azt is, hogy Te most is kopogtatsz, zörgetsz a mi szívünk ajtaján. Uram, segíts, hogy meghalljuk a Te szelíd hangodat, és igent mondjunk a Te hívásodra. Adj bátorságot, erőt, hogy ne utasítsunk vissza Téged, hanem tudjunk annak a meghívásnak eleget tenni, amelyet Te kínálsz ma is. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád személyes életünket, családtagjainkat, szeretteinket. De, Urunk, hadd könyörögjünk azokért a testvéreinkért, akik a világ számos pontján a gonosz áldozataivá lettek, hiszen Te látod, hogy hogy tombol a gonosz, és azért kérünk, hogy Te fékezd meg a gonosznak ezt a szétdobáló, embergyilkos hatalmát, erejét, és Te könyörülj meg üldözött keresztény testvéreinken szerte az egész világban. Te óvd, őrizd őket, és így óvd és őrizd a mi népünket is, Uram, adj nekünk bölcsességet, hogy mire mondunk igent, és mire mondunk nemet. Te segíts meg bennünket a mindennapokban, hogy a Te igéd valóban vezérfonal lehessen, hiszen csak akkor lehet áldás a mi életünkön, hogyha szerinted való. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád valóban hazánkat, nemzetünket. Kérünk a kormánytagjaiért, a döntéshozókért, Uram, olyan nehéz helyzetben vannak ők is, de ez az egész nemzet. Te adj számukra bölcsességet, és segíts, hogy mi tudjuk elfogadni mindazt, amit reménység szerint a mi javunkra döntenek. És hisszük és valljuk, Urunk, hogy neked hatalmadban áll minden látszat ellenére megfékezni, megállítani ezt a járványt, könyörülj meg rajtunk, és segíts, Uram, hogy valóban alázatosan tudjunk megállni a Te színed előtt, és egy szívvel, egy lélekkel könyörögni azért, hogy ez a nyomorúság elmúljon, hogy vége legyen ennek a járványnak. Így légy a betegekkel, kérünk a kórházi dolgozókért, ápolókért, Urunk, Védd őket, védelmezd őket, és sokszorozd meg az ő testi-lelki erejüket. Hadd kérjünk, Urunk, a munkahelyeken lévőkért, az iskolákban tanító pedagógusokért, a diákokért, hogy Te oltalmazd őket, és ebben a rendkívüli helyzetben Te adj számukra is erőt, egymás iránti türelmet, irgalmat. Urunk, olyan sok mindenért kellene imádkoznunk, hadd foglaljuk össze mindazt, ami még a mi szívünkben van, a tőled tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Továbbra is bátorítunk és biztatunk mindenkit, hogy lélekben legyünk együtt esténként 8 órakor is, imádkozzunk, könyörögjünk az Úrhoz, hogy hajoljon le hozzánk az ő mentő szeretetével, hiszen nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.